Fábián Zoltán vagyok, iparfejlesztési tanácsadóként dolgozom ebbe a projektbe. Én az elmúlt 8 évben jellemzően digitalizációs projektekbe veszek részt. Használatarányos UDI, MOLBUBI, központi okosmérés, tehát energetika, közlekedés, távközlés, illetve karbantartás, eszközmenedzsment rendszerekkel, de kevesebb termelő van, úgyhogy abban most nem mutatok senkit. A lényeg az, én 20 éve a digitális átállással foglalkozom különböző cégeknél, és ezekből hoztam egy-két példát, amit szeretnék mindenkivel megosztani. Ki ismeri ezt az ábrát? Ki látta már, hogy mi az ipar 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? Vagyunk körülbelül 3-4-en. Mi is ez az egész ipari forradalom sztori? Az első lépés az, amikor feltalálták azokat a gépeket, hogy ne ember dolgozzon. A második az, hogy hogyan lehet ezt nagy tömegbe, jól, precízen, futószalagszerűen csinálni. A harmadik, amikor jöttek a számítógépek, a programozható dolgok, meg a különböző ipari robotok. A negyedik meg az, ami most hálózatos gazdaságnak nevezünk. Ennek a részleteibe megyek bele. Ha már autós példát hozott a Péter is, Vityi Péterék, én az IFKA, ez az iparfejlesztési non-profit közalapítvány képviselem, de az IVS-szel közös a konzorciumunk. Ez egy szemléletformáló kampány. Ennek részeként veszek most részt ebbe a rendezvényen. Megtanultuk, hogy ez az első autó, vagy legalábbis általános iskolában mindig ezt láttuk a képeken, meg hasonlókban. Ottomotor, igen, robbanómotor, első robbanómotor, Mercedes, meg a Benz külön vonalakon. Ez egy manufakturális autógyártás volt. Sajnos még itthon nagyon sok termelőcéget látunk ugyanezen a fejlettségi szinten. Nagyon sokszor egy-egy aliparágban ez még jó, meg előny, valamikor meg már nagy hátrány. Ami fontos, hogy honnan indult az autó, ezt valószínűleg kevesebben tudjuk, hogy 250 évvel ezelőtt, tehát még Mária Terézia itt az utolsó gyermekeit hordta ki, amikor feltalálták Franciaországba a gőzmozdony és az autó elődjét, természetesen ez is egy háború szülte, illetve katonai fejlesztés volt, hogyan lehet az ágyúhúzóököket helyettesíteni egy automobilla. Gőzjárású volt természetesen, a fékre akkor még nem koncentráltak annyira, úgyhogy áttörte az első falat, és le is állították ennek az eszköznek a használatát. Utána jött ez be különböző más említett módokon. Beszéltünk a futószalagról, mint a második nagy ütem egy autóiparban. Azért hozok autóipari példákat, itthon azért 170 ezer ember dolgozik benne, éves szinten 8000 milliárd forintot termel ez az ágazat, jellemző húzóágazat, viszont nagyon sok kérdésünk van vele kapcsolatban, hogy mit hoz a jövő. Látjuk, hogy aki talpon akar maradni, annak is lépnie kell, tehát a digitális átállással mindenkinek haladnia kell. Na hát az autóipar az, amit leginkább érint ez a történet. Ezekbe szeretnék most bemutatást adni, hogy igen, volt az a bizonyos Ford T-modell, meg a Galamb József magyar vonatkozása is vannak ennek a Ford T-modell fejlesztésnek, ami megadta azt, hogy ne csak új huncutság legyen az autó, hanem lehessen az autózást elvinni a tömegekhez is. Tehát ez volt a második nagy ipari forradalom. A harmadik az a robotizáció, a gépek. Itt a képen Ádám és Éva látható, nem az emberek az Ádám és Éva, hanem azok a kis robotok, amik ellenőrzik az autónak az ajtaja és a karosszéria elemek közti illesztéseknek a távolságát. Itt 200 pontot kell mérni, hát ezt az ember már vagy nem lehet rábízni, nincs kedve hozzá, vagy nagyon rossz minőségben csinálja már a másodikat. Úgyhogy épp ezért az Audiba már ilyen robotokat használnak évek óta. Azért mondom, ez az ipar 3.0. Itt van a Tesla, hogyan lehet egy sötét gyárat csinálni, még nekik se sikerült, tehát egy olyan gyárat összerakni, amiben le lehet kapcsolni a villanyt, mert ember úgy sincs bent, a robotok meg úgy is tudnak tájékozódni. Ez még nem teljes, ott is még csak vízióban van meg, de a lényeg az, hogy már komplett gyártási cellák vannak, ahol robotokkal lehet heggeszteni, karosszéria elemekbe különböző műveleteket elvégezni, ahogy láttuk, illetve azt a mesterséges intelligencia gondolatkörre visszautalva, ez a speciális mesterséges intelligencia, tehát hogyan lehet egy-egy részfeladatot ellátni gépekkel teljes körűen. Ez amit tud csinálni. Mi az, ami kivett már autót úgy, hogy interneten konfigurálta, hogy milyen színe kell, hogy legyen, milyen belső. Igen, tegye föl a kezét, igen, ez már több ember tapasztalta. Ez is még az ipar 3.0, hogy össze lehet rakni egyedileg a tömegtermelésbe egyedi igényeket becsatornázni. És itt van az a probléma, amit pont a Péter is említett, hogy akik így választottak autót, másnap ott volt az autó? Vagy a következő héten, vagy a következő hónapban? vagy 3-4-5-6 hónapot kellett rá várni, tehát ezt ma a mai gazdaság már nem tudja megengedni. Mindent be lehet állítani, fogja majd a gyár hozni, csak akkor, amikor neki ez optimális, és ezt meg tudja tenni. Milyen trendek vannak az autóiparban, ami most már a negyedik ipari forradalomhoz köthető? Az egyik a bal oldalon látható, hogy mondjuk hogy néz ki egy műanyag fröccsöntő fényszóró, vagy lámpatest, lámpabúra. Tehát ez az, amit mondjuk egy hazai KKV szállít be egy bármelyik nagy autógyárnak, nagyon sok ilyen vállalkozásunk van. Na most itt a rossz hír az, hogy egyre több nagy autó összeszerelő, illetve autógyár az úgy gondolt, hogy na hát ez 3D nyomtatóval is elő lehet állítani. Miért kéne nekem ezt kiadnom, kiszerveznem, amikor sokkal rugalmasabban az egyedi igényekre szabva, én ezt meg tudom csinálni házon belül. Hoppá, tehát nagyon sok olyan terület van a hazai autóiparban is, mondjuk azt mondom körülbelül a harmada, ami olyan jellegű tevékenységekhez köthető, ami látszódik, hogy egy-két éven belül meg fog szűnni. Tehát ezeknek a vállalkozásoknak ideje már most új üzleti lehetőségek után nézni. 3D nyomtatást említettem, jobb oldalt látható az első olyan autó, személygépkocsi, amit tisztán 3D nyomtatóval állítottak elő. Tehát ez nem valami űrtechnika, ezt, ahogy mi is járjuk a hazai kisvállalkozásokat szerte az országba, egyre több vállalkozásnál a 3D nyomtatás az napi szinten ott van. Nem csak prototípus gyártás, hanem csak az, hogy egy szerszámfejet, vagy bármi, ami beállításhoz, vagy egy karbantartás során szükséges egy alkatrész, azokat tudják előállítani, úgyhogy délután azt mondják, hogy kell egy, és reggelre ott van előállította a különböző gép nekik. Tehát gyorsan, nem kell megrendeléssel vacakolni, meg a beszállítóval problémázni. És pont itt van a nagy gond, hogy na és hogy fogja az a kis KKV, aki ezeket magas hozzáadott értékkel, meg jó áron tudta eddig értékesíteni. Ezt most az autógyár azt fogja mondani, hogy nem, ezt megoldom saját magam 3D nyomtatóval. Itt van a negyedik ipari forradalomhoz köthető másik nagy ág, forradalmi ág. Ez is 3D nyomtatott autó, de már elektromos meghajtású. Miért? Probléma az elektromos meghajtása az a KKV-knak vagy az autóiparnak, azért mert a robbanó motoros hajtásláncra szintén 30%-a épül a hazai gazdaságnak. Tehát azok, akik kipufogóból, meg különböző szelepfedél, meg egyéb gyártással foglalkoznak, nekik meg vannak számlálva a napjaik, értem szerint azért ez nem egy nap alatt megy végre egy ilyen váltás, de mondjuk az a 3-4 éves váltási ciklus, amit hallottunk itt az előző előadásokban, az itt is visszaköszön, hogy mekkora probléma lesz. Hogy ideje felkészülni azzal, 60%-a az alkatrészek egy ilyen autóban jóval kevesebbet fogyaszt. Értelem szerint mindenki hallott a dízelbotrányról, minden autógyártónak az önös érdeke, hogy sokkal olcsóbban, sokkal kisebb fogyasztású járműveket csináljon, hogyan tudják ezt. Új anyagtechnológiákkal, új gyártástechnológiákkal sokkal könnyebb autókat kell készíteni, ami ugyanazt a biztonságot, meg ugyanazokat a jó menet tulajdonságokat fogják biztosítani. Ehhez kell a 3D nyomtatás, ehhez kellenek az ipar 4 megoldások. És szó volt arról is, hogy a felhasználói szokások is változnak. Ki az, aki használta már a MOL limót itt Budapesten? Vagyunk szintén egy 10 körülbelül. Tehát ez az, amikor egy új generáció, vagy egy olyan felhasználói kör, aki nem akar vacakolni a belvárosba az autózással, parkolással, meg az egyéb mindenféle adókkal, járulékokkal, meg kötelezettségekkel, meg parkolási díjakkal, meg hasonló marhaságokkal, helyette azt mondjuk, hogy igen, van az az alkalom, amikor nem autóval jövök, hanem beülök egy bérautóba, amit én tudok irányítani, vezetni, én is, amikor most ennyit erről a szolgáltatásról, hogy ez egy éve jött ki a törvénymódosítás, ami lehetővé tette a szolgáltatást, és januárban már indult vele a MOL. Tehát 2 hónap volt rá ezt a szolgáltatást elindítani. Hogyan tudták? Lényegében ez egy okostelefon alapú megoldás. Külföldi piacról beszerezték azt az okostelefon megoldás szállítót, aki pont ilyen autómegosztó szolgáltatóknak ad szolgáltatást. Megint nem egy hazai KKV-nak a megoldását választották egyelőre. Bízok benne, hogy le fogják majd cserélni egy hazai KKV-nak az IT fejlesztésére. Így néz ki az alkalmazás. Én direkt, amikor kipróbáltam januárban, akkor azt néztem meg, hogy használati utasítás nélkül tudom-e vezetni, leadni, minden további nélkül működik-e. Természetesen nem. Tehát nem volt 100%-os, egy induló szolgáltatás volt. Ügyfélszolgáltatót felhívtam, nem vették föl természetesen, amikor már kocsit visszaadtam, de mégis nálam maradt a kulcs, meg hasonló. És Utána viszont azt láttam, hogy az elmúlt évben sokat fejlesztenek, fejlődnek. Folyamatosan nézték a felhasználói adatokat, hogy ki mire használja. Ott volt az okostelefonos alkalmazásból minden egyes információ, ami ahhoz kellett, hogy a szolgáltatást tovább tudja fejleszteni az a lelkes fiatal csapat, aki ezt a mólón belül viszi. Nagyon jó példa, hogy hogyan érdemes piacra vinni szolgáltatást. És igen, az önvezető autó. Ez megint egy olyan kérdéskör, hogy bejönnek az önvezető autók. Szuper, ha felhasználó szempontból nézzük. De nézzük meg üzleti szempontból, mi fog változni. Közlekedési szokásaink. Mit csinálunk? Egyik legnagyobb probléma a jelen pillanatban is, hogy nagyon sokan kiköltöznek, mondjuk ha itt Budapestről beszélünk, az agglomerációba. Közlekedési fejlesztések meg szinte nulla. Az, hogy az M0-ás szélesebb, azzal nem lesz kényelmesebb a helyzetünk, csak a forgalom lesz még nagyobb. És egy önvezető autóval mi lesz majd a helyzet? Ha már 50-100 kilométerről is bejárhatunk dolgozni, mert közben e-maileket írhatunk, meg telefonálgathatunk nyugodtan az autóba. Még nagyobb forgalom lesz. Hogyan tudja ezt a város megoldani? Miket tud majd a különböző vállalkozói csapatok ebből kiaknázni? Mennyire alakul át? Lesznek-e benzinkutak? Másfajta kutak lesznek? Megállunk-e útközben? Mit tudnak csinálni azok a KKV-k, akik szolgáltatnak ennek az iparágnak? Van egy másik példa, másik vonal a közlekedésből, ez az első Skoda jármű. Ők így kezdték, hasonlóan mondjuk szinte az összes automárkához. Az volt az 1.0. Most így néz ki a Skoda. Két trend van, egyrészt ők is a legmodernebb bicikliket csinálják, és a másik fontos, hogy itt is van egy új paradigmaváltás, elektromos meghajtás a kerékpározásba is beköszöntött, tehát elektromos rásegítésű bicikliket adnak. Hozzáférhető. Tehát a Skoda is rájött, hogy megvannak azok a felhasználó igények, amik egy teljesen más felhasználás, teljesen más járművel tervezi az a felhasználójuk az utazásait. Ha meg kerékpárról beszélünk, akkor nagyon sok kutatás kimutatta, hogy egy kerékpáros közlekedés mondjuk a hazai KKV-kat vagy a helyi KKV-kat nagyon jó előnybe tudja hozni. Kiskereskedelmi virágzik, szórakoztatóipar hasonló. Autóval átrobogunk, kerékpárral megállunk. Éljük a városba az életünket. Ez, amire jó készülni, meg figyelni rá, akár a K&H alkalmazásával, hogy hova tegyem azt a kiskert bizniszemet akkor. 14-ben megcsináltuk a negyedik generációs közbringa rendszert a BKK-ba, és ez volt akkor a világ legjobb megoldása. Távfelügyelet bicikli, GPS-szel, fedélzeti számítógéppel, okostelefon beépítve, kommunikál folyamatosan a rendszerbe. Ez volt 14-ben. Ki az, aki használta már Bubit? Mollimó győzött, jelzem. Mi az, amit 15-ben egy év használat után azt akival közösen a BKK-s üzemeltetési csapat kitalált? Van nagyon sok adatunk, hogy tudunk ebből információkat is kiszedni. Nagyon sok problémánk volt, hogy hova tegyük a bicikliket. Mikor ki melyiket használja. Volt egy üzemeltetési szerződésünk az SLA mentén az üzemeltető külső céggel, de mit követeljünk meg? Hova érdemes tenni a bicikliket? Hogyan változtassuk a kommunikációt? Nagyon sok adatunk volt, minden bicikli ontotta az adatokat, viszont ezeket fel kellett dolgozni. Akkor még mesterséges intelligencia épp abban a hullámvölgyben volt, amit hallottunk, tehát be kellett indítanunk azt a járatot, hogy na, egyetemisták, gyertek, és akkor ingyen adunk nektek egy jó kis feladatot, és akkor lehet gyakorolni egyénileg csapatba, adatelemző versenybe. És itt két kérdéskör volt, az egyik nekünk volt a konkrét kérdéseink, vagy nyúlhipotéziseink, eső vagy a hőmérséklet gátolja meg az embereket a biciklizésbe. Meg voltak olyanok is, hogy van nagyon sok adatunk, de fogalmunk sincs az összefüggésekről, tárják fel ezt nekünk. És szerencsére mind a kettőre elég jó pályamunkák érkeztek, és sokkal jobban megismerhettük a rendszert, azt a egész Budapestre kiterjedő hálózatot, ami ahhoz kell, hogy ezt minél olcsóbban lehessen üzemeltetni. Értem szerint önkormányzati cég, mi pénzünkből megy, tehát nagyon alul van finanszírozva az egész. Ez volt a negyedik generáció, azóta kettő új generáció is van már közbringa rendszerekben, csak hogy lássuk, hogy milyen gyors a változás, és ami a digitalizációban, a Vityi Péter az előadásában is mondott, hogy melyik iparágak, amik már beindultak, mondjuk média, meg zene, meg hasonló, ott már második, harmadik hullámnál járnak. Hasonló ez a közbringa rendszereknél, itt is most a hatodik generációnál járunk. Az ötödik az volt, hogy jöttek a kínaiak, és azt mondták, hogy egy európai nagyvárosba, hozok én 100 000 biciklit, nem akarok én vacakolni 1000 darabbal, mindenki oda, ott veszi le, meg ott teszi föl, ahol akarja, egy okostelefon alkalmazás segítségével. Lettek ilyen problémák, amit itt látunk, utána a városok nem győzték kitiltani a különböző ilyen megoldásokat, illetve önszerveződő ilyen védegyletek alakultak, hogy mennyi biciklit hozhat egy szolgáltató per város. Megoldás az lett, a technológia adta megint, hogyan lehet a geofencing technológiát GPS alapon megvan, hogy hol lehet leadni a biciklit, és csak ott lehet otthagyni, ahol a város vezetés, a helyi lakók, illetve a vállalkozások szeretnék. Bubiba is jó példa például, hogy beindult az, hogy nem csak oda tesznek állomást, ahova a közlekedésfejlesztők, tervezők tervezték, hanem a különböző nagyvállalatok, illetve nagyobb csomópontoknak az üzemeltetői, bevásárlóközpont, irodáz úgy dönthet, hogy kér egyet a háza elé, és beszáll a finanszírozásba. Azért mondom, nagyon sokat változik a felhasználói szokások, meg a technológia. Minden újdonságnak megvan az előnye, de mindig megvannak a hátrányok, és ezeket jól kell tudnunk kezelni. Van az okosgyár, amit képviselünk a projektbe, milyen digitalizációs megoldásokat lehet behozni, ami egy gyárat okossá tesz. És mit jelent maga az okosgyár? Jelentem nem robotokat, nem mesterséges intelligenciát, hanem a lényeg a hatékony szervezés. Tehát hatékonyan kell megszervezni a gyár működését, és ami a legfontosabb, hogy nem csak magát a gyárat, mi van a gyáron belül, hanem a teljes ellátási láncot, beszállítótól ügyfél, ügyfelem ügyfele, meg a beszállítón beszállítója láncig kiterjesztve. Ez a hálózatosodás, az, hogy az említett IoT és különböző megoldások segítségével az összes gyárban lévő eszköz, berendezés, munkaerő, munkaeszköz, ez mind látható, monitorozható, abba a virtuális térbe, amit szintén a Vityi Péter bemutatott, hogy milyen jó leképezése egy digitális iker párja a gyárnak, meg a működésnek, abba az egész jó modellezhető, optimalizálható, és ami a legfontosabb, hogy hálózatba köthető a többi vállalkozással. Na most ezt kell megugrani a beszállítóknak. Ehhez kell csatlakozni, mert ebbe az irányba megy minden, ami termelésről szól. Tehát a hagyományos anyagáramban, különböző gyártási cellákban a információ, az elején megmondtuk, hogy mit szeretnénk legyártatni, aztán legyártotta a gyártósor vagy az az adott gép, és a végén megszületett egy termék, amit utána el lehetett adni, és voltak mindenféle kimutatások meg elemzések belőle. Na ez szűnt meg. Tehát most már lényegében ezt valós időbe kell látni, hiszen az ügyfélrendelések, a szolgáltatás igénybevételek valós idejűek. És ez a vertikális értéklánc alakul ki, hogy vállalatirányítási rendszer nélkül labdába se rúghat már egy KKV, és ezeknek együtt kell működni az ő beszállítóival, meg az ő ügyfeleinek a rendszereivel. Tehát a nagy autógyárak mondjuk ugyanúgy előírják, hogy milyen kommunikációs felületen keresztül hogyan szeretnék látni a termelési adatokat, a várható beszállítási adatokat. Több olyan hazai KKV vezetővel beszéltem, aki azt mondta, hogy igen, bevezeti a vállalatirányítási rendszert, és hozzáférést ad az ő ügyfelének, hogy láthassa, hogy ő hogy halad a termelésre. Ekkora transzparenciát ad az ő ügyfelének, olyan viszonyban van vele. 80% azt mondja, hogy Isten ments, hogy belelássanak az én életembe. Csak mondom, hogy milyen változatos az ügyfélkörnek az igénye, meg a felhasználása. Ahogy láttuk az előző prezentációkban, nem különbözik az ipar az agráriumtól, sőt, ugyanaz lesz, hogy az agrárium egy elfeledett iparág, mert hajdanám 90%-unk benne dolgozott, illetve őseink 90%-a, most meg örülünk, ha 4%-a a munkaképes lakosságnak mezőgazdaságban dolgozik. Gyanítom, a gyárakra is ugyanez vár, tehát a sötét gyár koncepció ugyanezt fogja jelenteni. Nem kétkezi munkások, hanem specialisták, mérnökök és kreatív szakemberek kellenek ezekhez a működéshez, hogy adatgyűjtés, optimalizáció, illetve automatizáció valósulhasson meg, illetve a már említett IT-biztonsági, illetve információkezelési szolgáltatásokkal együtt. Tehát amit érdemes az okosgyárról, az ipar 4-ről legfontosabb megjegyezni, az az, hogy a gyárak és az összes beszállítójuk és a ügyfeleik hálózatba fognak kötve lenni, működni, és egyre hatékonyabbak lesznek. Ezt nem fog működni telefonon, e-mailen és hasonló elavult kommunikációs formákkal, mert jóval több adat és jóval struktúráltabban fog közlekedni. És ami itt a legfontosabb, eszközöket, gépeket, szoftvereket lehet venni, de itt az embereknek a felzárkóztatása a lényeg. Ugyanis van az okosgyár az ipar 4-be, van az innovatív üzleti modellek, amiről szintén hallottunk, de ott vannak az okos termékek. Ahogy mondjuk a Mercedes-Benz, hogy legyárt egy olyan autót, ami a MOL Limóba is használatos, az már nem ugyanaz, mint ami egy sima mezei felhasználónak kell. Jóval több mindent, meg másfajta felhasználási igényekre kell szabni azt az autót, jóval több adatot kell abból beszerezni. Jelenleg még ilyen sufni tuninggal van megoldva ez, nem az autógyár készíti ezeket a kiegészítőket hozzá, de ne gondoljuk, hogy nem ők akarják majd a legfontosabb információkat maguknál tudni. Hogy az az autó hogyan működik, miként teljesít mondjuk egy belvárosi használatban. Tehát ez az a három dimenzió, ami mellett fejlődik az ipar. Egyrészt a gyártás, a hogyan, az innovatív üzletek, szintén a hogyan és a mit keveréke és a okos termékek, tehát hogy miket fogunk tudni adni, amik egyre több adatot fognak szolgáltatni magukról, és egyre több automatizációt fognak majd elvégezni. Itt szintén szerepe van a kis-középvállalkozásoknak, milyen szolgáltatást tudnak ráültetni, illetve mit tudnak bevinni az autógyártókhoz, illetve a különböző beszállítói szintekhez, hogy mivel tudják ők okosabbá tenni ezeket a termékeket.
Zoltán, részesen elfogadjuk.
Rendben. Vevőközpontúság, beszéltem róla. Marketing értékesítés, mivel gyárakról beszéltem, ez nagyon kell ez a tudás nekik, hogyan lehet a felhasználó igényekre választ adni, hogyan lehet a partnerkezelésbe fejlődni a gyárak, nagyon sok tanácsadásra, együttműködésre van szükség, a telkóról, IT-ról nem beszélek, illetve a különböző olyan szolgáltatásokra, ami ahhoz kell, hogy ezt az egész rendszert működtetni lehessen. Tehát nagyon sok olyan külső partnere van szüksége a gyártóknak, hogy ők ezt az ugrást meg tudják csinálni. Mindegyik maga akarja csinálni és maga akarja uralni, de nagyon nagy szükségük van azokra a partnerekre, akik ebbe őket segíteni tudják. És nézzük a másik oldalát, mi a hátráltató tényező, a szokásos, a változás. Ki akar változást, ki akar változtatni, ki akar előre menni a változásba, tehát egyre szűkül ez a kör. Igen, a felsővezető elkötelezettsége, a szervezeti kultúra, illetve az oktatás nélkül ez sehol nincsen, és ezért indítottuk mi a szemléletformáló kampányunkat. Mindenkinek benne van a szatyrában róla egy rövid ismertető. Az a lényeg, hogy 2,3 milliárd forintot fordítunk arra, hogy hazai KKV-k szemléletformálását végigvigyük. Mintagyárlátogatások, oktatások, személyes tanácsadás, és technológia, menedzsment, cégkultúra, üzleti kultúra változtatás mentén. Erről szól az Ipar 4-es mintagyárprogram, és november 16-án jövő pénteken szintén a mi szervezésünkben van egy modern gyárak éjszakája, szerte az országba be lehet nevezni, hogy ki melyiket akarja megnézni. Facebookon, illetve az ipar4.hu oldalon meg lehet nézni a rá vonatkozó információkat. Nagyon érdemes megnézni, hogy csinálja egy KKV az Ipar 4-et, hogy csinálja a legnagyobb külföldi multi az Ipar 4-et. És ami a egyik zárszó, hogy ahogy mi a fejlesztést végezzük a vállalkozásokkal, visszamegyek, legelső, hogy a folyamatok rendben legyenek, illetve az üzlet ki legyen jól találva, amit hallottunk szintén az előző prezentációkban, tehát mi is lean tanácsadás, termelésmenedzsment rendbe rakása, végig gondolva, hogy mit tudnak a digitális technológiákkal elérni, és utána pedig a konkrét megvalósításokhoz segítünk. Tehát lényegében egy fejlesztési fázisnak az első körét, illetve az első fejlesztésben mi segítünk ingyen díjmentesen a hazai KKV-knak. Erről szól a programunk. A végén megkapják a prezentációt, láthatnak majd egy-két logisztikai példát, hogy fejlődik szintén ez az iparág, mennyire más lesz az igénye a gyárak oldalára. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem nem elaludtak, hanem figyeltek. Úgyhogy, és mindenkinek sok sikert kívánok a mai naphoz is, illetve a jövőben is. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Fábián Zoltán.